Megnyílnak a legendás vagy épp elfeledett épületek. Előkerülnek a múlt emlékei a föld alól. Bepillantunk a múzeumok műhely titkaiba. Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap, szakmai partnere pedig a műemléken.hu.
Jó napot kívánok! Egy meghatározó jelentőségű közép-európai együttműködés, amely 30 éve vette kezdetét egy ikonikus helyszínen. Visegrádon volt ugyanis 1335-ben az a király találkozó, amelynek szellemét modernizálva megszületett a visegrádi megállapodás. Egy emléktábla kapcsán mindkettőről hallhatnak a műsor első riportjában.
1991-ben egy ilyen hideg havas februári napon itt írták alá akkor még három államnak, ugye akkor még Csehszlovák köztársaság, Lengyelország és Magyarország vezetői azt az együttműködési megállapodást, ami aztán ugye ma Csehország és Szlovákia körülvállásával ugye a V4-ek megállapodásaként, együttműködési megállapodásaként ismert. Azért került ide az ünnepélyes aláírás, hiszen ez a megállapodás az 1335-ös visegrádi királytalálkozó emlékét kívánta felújítani.
Ezután Zalaegerszegre indulunk. Itt a múzeum nem a járvány, hanem a felújítás miatt van zárva. Sőt, építenek mellé még egyet.
Hozzá épül a Göcsei Múzeum épületéhez az új múzeumi szárny, a Vincentineum. Két nagy kiállítás lesz az épület első és második emeletén. Az egyik a Vincenti József életútját bemutató kiállítás, a másik pedig a kommunizmus egyház üldözéseinek fog emléket állítani. Emellett pedig az alaksorban bemutatjuk a ott feltárt késő középkori téglaégető kemencéket, amelyek Zalaegerszeg bizony nagyon szegényes épített múltjának rekvizitumai.
Végül megtudjuk, hogyan születik a régészeti lelőhely. Budapest 16. kerületében járunk a Budapesti Történeti Múzeum régésztechnikusával egy útépítésen, ahol őskori és szarmata leletek is előkerültek.
A adatbázisba, ahol ezt kezelik, ott ezt a területet is majd bele kell venni, hogy a későbbi építéseknél akkor a régészeti megfigyelés az ne ilyen véletlenszerűen történjen meg, hanem akkor már eleve, hogyha építkezés történik, bejelenti az építtető, hogy építkezés fog történni, és akkor a múzeum a régészeti szakfelügyeletet ehhez biztosítani tudja.
Ez lesz tehát ma a közkincskereső itt a Trend FM-en. És kezdjük is! Visegrádon Buzás Gergely régész művészettörténésszel, a Mátyás Király Múzeum igazgatójával beszélgettem.
Itt állunk a visegrádi királyi palotának az udvarán, konkrétan a úgynevezett kőtár előtt, ami a palota egykori borospincéje volt, és 1991 óta itt működik a múzeumnak a kőtára.
És 1991-ben egy nagyon-nagyon jeles diplomáciai eseménynek adott otthont ez a kőtár, nevezetesen a V4-ek megalakulásának.
Igen, erre emlékezik meg az emléktábla is, ami itt a bejárat mellett látható, hiszen 1991-ben egy ilyen hideg havas februári napon itt írták alá akkor még három államnak, ugye akkor még Csehszlovák köztársaság, Lengyelország és Magyarország vezetői azt az együttműködési megállapodást, ami aztán ugye ma Csehország és Szlovákia körülvállásával ugye a V4-ek megállapodásaként, együttműködési megállapodásaként ismert. Azért került ide az ünnepélyes aláírás, hiszen ez a megállapodás az 1335-ös visegrádi királytalálkozó emlékét kívánta felújítani, és a középkorban jól működő együttműködését ezeknek az országoknak a modern korra adaptálni.
Arról, hogy 91-ben aláírták itt ezt az egyezményt, arról korábban is megemlékezett már egy emléktábla itt a kőtárnak az előterében, viszont most felkerült egy másik, sokkal nagyobb emléktábla is, mert hogyha jól látom, lengyel, cseh és szlovák nyelven.
Igen, hát eddig csak 2008-ban itt felállított magyar nyelvű emléktábla emlékezett meg erről a fontos eseményről. A mostani 30. évforduló adott arra alkalmat, hogy a visegrádi önkormányzat elkészítesse ennek a táblának ugye a három másik nyelvre való lefordítását, és tulajdonképpen így vált teljessé ez a megemlékezés, hiszen ez nem csak nekünk magyaroknak, hanem a többi közép-európai visegrádi négyek társországának is ugyanolyan fontos helyszín, mint nekünk, tehát így jogos, hogy mind a négy nyelven szerepeljen ez az emléktábla.
Ugye a 91-es esemény az egy kifejezetten kiemelt diplomáciai találkozó volt. Most ez a táblaavatás az lehetett?
Hát igen, sajnos éppen a lezárások idejére esett ennek az évfordulója, tehát a február 15-e, amikor aláírták a 91-es megállapodást, így hát most nem volt arra lehetőség, hogy itt egy ünnepélyes táblaavatásra kerüljön sor, de az a terv, hogy ha utólagosan is, de ez meg fog majd történni, hiszen azért remélhetőleg az év folyamán megnyílhat majd a múzeum, és fel lehet oldani azokat a biztonsági intézkedéseket, amelyek ugye a járványhelyzet miatt lehetetlenné tették ezt az ünnepének a mostani megrendezését, így hát amint erre lehetőség lesz, készen állnak a terveink nekünk is, illetve az önkormányzatnak is, illetve hát az állam, magyar állam képviselőnek is, hogy egy komolyabb rendezvény sorozat keretében emlékezzünk meg a 30 éves évfordulóról.
Kapcsolódik majd hozzá valamilyen kiállítás is?
Hát egyőre terveink vannak. Egyrészt a lengyel nagykövetség tervez egy utazókiállítást, ami még most készül, de már egyeztettünk velük eznek a visegrádi bemutatásáról. Ez konkrétan a 91-es megállapodásról, illetve annak az utóéletéről szólna, tehát a visegrádi négyekről, tehát alapvetően egy ilyen diplomácia történeti kiállításról van szó, amihez kapcsolódik még egy képzőművészeti tárlat is. De emellett a múzeum is szeretne megemlékezni, ha nem is a 91-es eseményről konkrétan, hanem annak a történelmi előzményeiről. Egy olyan kiállítás tervünk van, és hát pályázunk anyagi forrásokra jelenleg, ami a 1335 és 1991 között a visegrádi országok együttműködésének a különböző történelmi helyzetekben kialakult történetét mutatja be. Természetesen elsősorban az 1335-ös visegrádi királytalálkozóra koncentrálva.
Itt mögöttünk néha megrázza a szél a kőtárnak az egyébként bezárt ajtaját, olyan, mintha a V4-ek megalapításának a szelleme kísértene mögöttünk. Visszatérve erre a középkori 1335-ös királytalálkozóra. Ismert egyáltalán Európában olyan békeszerződés csomag, ugye gyakorlatilag itt egy szerződés csomagot írtak alá, amely ilyen hosszú időre, több mint fél évszázadra egy régiónak a működését, meg egy régiónak a sorsát alapvetően meghatározta volna?
Hát maga az 1335-ös találkozó konkrétan azért nem volt ennyire hosszú kihatással, azonban annak a folyamatnak egy fontos állomása volt, ami tulajdonképpen már a 13. században megindult, és valójában igazából a Habsburg birodalom kialakulásával és az osztrák-magyar monarchia kialakulásával ért véget, ami egy olyan nagy közép-európai államok közötti együttműködést hozott létre, ami tulajdonképpen ezeket a viszonylag kis és önmagukban nem túl erős államokat Európa egyik meghatározó erejévé tette. Az a különleges tulajdonképpen az 1335-ös találkozóban, hogy ez a középkori szokásoktól eltérően nem egy dinasztikus birodalom létrehozására irány, hanem kifejezetten diplomáciai eszközökkel a független önálló államoknak az együttműködését célozta meg, és érte el nagyon sikeresen, hiszen valóban legalábbis több évtizedig működött az a együttműködési rendszer, ami tulajdonképpen a korábbi sokszor háborús egymás ellen küzdő országokat egy békés fejlődésre ösztönözte, és hát mondhatjuk is, hogy a 14. század Közép-Európa nagy korszaka volt, soha korábban és soha később nem volt egy relatíve ennyire virágzó korszak ezen államok számára. Ekkor jönnek létre ugye azok a nagy közép-európai egyetemek, amelyek közül némelyik ma is létezik. Ekkor válnak igazi nagyhatalmakká ezek a közép-európai államok, ugye a magyar Anzsuknak, vagy a cseh-luxemburgoknak a birodalmára gondolhatunk, vagy akár ugye a lengyel jagellóknak a későbbi fölemelkedésére, aminek tulajdonképpen éppen ez a korszak alapozza meg a kezdeteit. Tehát mindenképpen ez egy kiemelkedő jelentőségű Közép-Európa számára, de hogy a kérdésére válaszoljak, valóban ez egy egész Európa diplomácia történetében egy elég egyedülálló alkalom volt, hiszen ilyen nagy volumenű, sok államot érintő királytalálkozó konferencia bizony nem volt jellemző a közép-európai diplomáciára. Zsigmond király volt egyébként az, aki még hasonló nagy találkozókat összehozott, részben itt Visegrádon is, de ezeknek sokkal kevésbé volt meghatározó a hatásuk, és nem mozgattak meg ennyi államot, ennyi politikust, mint az 1335-ös visegrádi találkozó, hiszen ugye csak a három nagy királyságot szoktunk emlegetni elsősorban, Magyarországot, Lengyelországot és Csehországot, azonban ennél sokkal többen voltak jelen, és többen vettek részt ebbe a megállapodásba. Ugye egy nagyon fontos eleme volt ennek a megállapodásnak a német lovagrend, és Lengyelországnak a német lovagrendhez fűződő, hát meglehetősen ellenséges viszonya, illetve ennek a viszonynak a rendezése kezdeményezése, tehát tulajdonképpen alapvetően négy fő résztvevője volt ennek a tanácskozásnak, csak hát ugye a német lovagrendnek a jogutódja ma Lengyelország, hiszen azóta beolvadt teljes mértékben Lengyelországba. De jelen voltak szász hercegek is, és hát arról se feledkezünk el, hogy a korabeli Magyarország sem csak a mai Magyarországot jelentette, hiszen a középkori Magyarország mai utódállamai között ugye ott van Szlovákia, ott van Horvátország, ott van Románia, amelyek tulajdonképpen ugyanúgy a magyar király révén és a vezető arisztokratáik révén képviseltették nyilvánvalóan magukat ebbe az együttműködésben már a középkorban.
Hogy az 1335-ös szerződéskötések ilyen jól sikerültek, az minek köszönhető elsősorban? Első Anzsu Károly szervezőképességének, tehát egy politikai, diplomáciai zseni volt?
Igen, ezt nyugodtan mondhatjuk. Ez gyakorlatilag kifejezetten Károlynak a diadala és az érdeme volt, hogy sikerült létrehozni ezt a konferenciát, és nem csak létrehozni, de is sikeresen be is fejezni. Hát ő volt az, aki olyan tekintéllyel és diplomáciai képességekkel rendelkezett, ami alkalmas volt arra, hogy az egyébként nagyon hosszú ideje egymással ellenséges viszonyban álló cseh és lengyel királyt és a német lovagrendet egymással összebékítse, és létrehozzon egy jól élhető, jól működő kompromisszumot közöttük. Ez a tekintély nem is a semmin alapult, hiszen gyakorlatilag 1335 a magyar történelem szempontjából is nagyon fontos, hiszen ezzel az akcióval mintegy jelezte Károly azt, hogy az a sok évtizedes harca, amiben Magyarországot megreformálta, és egy 30 évvel korábban még a teljes káoszba süllyedő anarchiával terhelt országból Európa egyik legerősebb és legtekintélyesebb királyságát létrehozta, ez eredményes volt, lezárult, és már az itt elért tekintélyére és eredményére támaszkodva tudott külpolitikai sikereket is elérni. Gyakorlatilag Károlynak ugye ez nagyon fontos volt a jövő szempontjából is, hiszen a lengyel uralkodó nagyon szorosan kapcsolódott Károlyhoz. Károly már Kázmér apjával, Ulászlóval is nagyon jó viszonyt épített ki. Ugye Ulászló volt az, aki egy szintén szétesett és kis hercegségekre, tartományokra tagolt Lengyelországból megteremtette a késő középkori lengyel államot, nagyon hasonló módon, mint ahogy ezt Károly Róbert Magyarországon tette, és a két királynak a személyes barátsága, szövetsége, ugye, ami Károly házasságába is megnyilvánult, hiszen Ulászló lányát vette el feleségül Erzsébetet, egy közös jövőt is magába hordozott, hiszen éppen itt Visegrádon született a megegyezés arról, hogy ha Ulászló fia Kázmér fiútód nélkül halna meg, akkor az unokaöccse Károly fia Lajos király örökölheti meg a lengyel trónt, ami aztán meg is valósult.
Visegrádon Buzás Gergely régész művészettörténésszel, a Mátyás Király Múzeum igazgatójával beszélgettem. Hamarosan Zalaegerszegen folytatjuk a műsort.
Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, régészet, múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap, szakmai partnere a műemléken.hu.